Jó napot kívánok!
Én a témánkat elsősorban múzeológia szempontjából szeretném megközelíteni, és majd a kollégám, aki informatikus, Labundi Dávid, ő fogja folytatni, és az informatikai szempontokat előadni. Rögtön egy történeti kitekintéssel kezdeném, annak érdekében, hogy lássuk azt a folyamatot, hogy napjainkra hogyan vált hangsúlyossá a múzeumi funkciók közül, ami ugye a gyűjteményezés, a megőrzés, illetve a közlés, maga a közlésnek a funkciója, a közönség felé való nyitás. Ezt tudjuk, hogy a történelem folyamán a múzeum forma az több metamorfózison ment keresztül. Ugye a görög kultúrában a Müzeion az még a nyilvános gyűjteményt jelentett, a közösségi kultusz gyakorlásának a színhelye volt. Rómában, a római kultúrában jelennek meg az első magángyűjtemények, és ekkor történik a kulturális javak migrációja is. De leginkább a reneszánsz korszak az, amely mutat hasonlóságot az újkori muzeológiával, olyan szempontból, hogy ekkor történik meg, és ekkor jelentkezik a történetiségnek a felismerése, tehát az, hogy a dolgok változnak az idővel, az újjáélesztett relikviák más kontextusban jelennek meg ebben a korszakban, ugyanakkor megindul a gyűjtemények rendszerezése, és megjelenik a múzeumon belül két nagyon fontos tér, a sztúdióló és a galéria, tehát a gondolati tér és a nyilvánosságnak a tere. Természetesen a nyilvánossághoz való viszonyban nincs hasonlóság, hiszen elmondható, hogy egészen a 19. századig csak egy szűk, beavatott réteg számára nyújtott eligazodás, hogy ezek a gyűjtemények. Az újkori múzeumok felé pedig egy elvárás már, hogy mindenki számára érthető narratívákat biztosítsanak. Napjainkban egy új múzeológia kialakulásának vagyunk tanúi. A 19.-20. századig jellemző volt egy erős elitizmus, egy klasszifikáció, kanonizáció. Tulajdonképpen az akkori ismeretek alapján egy műtárgy bekerült egy gyűjteménybe az adott helyre, annak a helye aztán megkérdőjelezhetetlen volt. Elzárt gyűjtemény egységek léteztek, amelyek között nem volt átjárhatóság. A múzeumok fő feladata az a gyűjtés és a megőrzés volt, illetve a kiállításra került sor, akkor magát az autentikus műtárgyat mutatták be kevés kiegészítő információval. Ez nyilvánvalóan egy egyirányú kommunikációt jelentett a közönség felé. A 20. században történik meg egy kultúrtörténeti fordulat, ez leginkább a szociokulturális környezet pluralizálódása, illetve popularizálódása miatt. Tulajdonképpen egy ilyen posztkanonikus folyamat indul el, amely hatással van a múzeumokra is. György Péter nevezi úgy, hogy egy posztkanonikus muzeológia kialakulásának vagyunk a tanúi, amelyeknek főbb jellemzője ez a változékonyságnak a felismerése. A gyűjtemények között átjárhatóság alakul ki, a szakemberek már nem lezárt gyűjteményekben gondolkodnak, hanem keresik még a disziplinák között is a találkozási pontokat. Megváltozott kontextusban közlik a műtárgyakat, és az artefaktumok helyett vagy mellett már az adatokat mutatják be legtöbbször a múzeumok, tehát a műtárgyat a kiegészített vagy a hozzáadott információval együtt szolgáltatják. Fontossá válik az ember és a tárgy viszonyának a bemutatása, és az egyirányú kommunikáció helyett párbeszéd kialakítására törekednek a múzeumok a látogatóval. Mindezzel párhuzamosan pedig, tehát ahogy mondtam, a múzeum funkciói közül egy erőteljes hangsúlyátolódásnak vagyunk a tanúi, a közlésnek, a közönség felé való nyitásnak az irányába. Ennek oka ez a kulturális paradigmaváltás, illetve hogy a fogyasztói társadalomnak egészen mások az elvárásai és az igényei a múzeumokkal szemben napjainkban, és hogy a kultúra közvetítő intézmények mindegyik egy új mediális közegben bekerült, tehát az információs társadalom már új nyelvet beszél, új technológiákat használ, és ez elől a változás elől a múzeumok sem zárkózhatnak el, belekényszerülnek abba, hogy ezt az új nyelvet, ezt az új megtanulják, az új technológiát pedig használják a közlések és a során is. Tehát az arisztokratikus zárkózás helyett egy nyitott múzeum kell, hogy kialakuljon, hogyha ha látogatóbarát múzeummal szeretnének válni a múzeumok. Természetesen a múzeumok feladatai is bővül mindezekkel együtt. Közművelődési funkciókat kell ellátnia ma már a múzeumnak, edukatív funkciókat, a szórakoztatás egyfajta igény a társadalom részéről, illetve még a turizmust is ki kell sokszor szolgálniuk. Tehát összességében elmondható, hogy a 21. század múzeuma az egy kultúrateremtő központ kell, hogy legyen, tehát egy olyan kontaktzón, amely tehát az intézmény és a közönség kapcsolatát ápolja, és feladata a komplex ismeretek közvetítése tudományos és a szélesebb közönség számára egyaránt. És hát ennek a kommunikációnak az egyik leghatékonyabb eszközei a múzeumi kiállítások. A kiállítások, amelyek valójában ugyanígy üzenetet közvetítenek, illetve ismereteket, elmondható, hogy ma már nem is a műtárgyak kiállítása, magában való megjelentetése a fontos, hanem maga a téma, amit egy kiállítás képvisel. A tárgyalapú múzeumok helyett élményalapú múzeumok jönnek létre, ahol a kiállítások során az ismeretközlés az egy dinamikus folyamattá válik, tehát tulajdonképpen a látogató, a kiállítási tér és a téma vagy a műtárgy összességéből egymásra hatásából jön létre a kiállítás üzenete. Természetesen ez hozza magával azt is, hogy a kifejezésmódnak is meg kell változnia. Ebben van segítségre, illetve jön be ez a kulcsfogalom, hogy interaktivitás, és segítségül az információs és kommunikációs technikának az alkalmazása. Az interakció miért fontos? Ahogy benne van a jelentésében, hogy együttműködést jelent. A múzeumok erre a látogatóval való együttműködésre építenek, és a látogatónak az aktív részvétele szükséges mindehhez. Ugyanakkor segíti azt is, hogy dialógus alakuljon ki a műtárgy és a befogadó között. És természetesen mindez nagyobb szabadságot is ad a látogató számára, mert ő maga döntheti el a bejárási útvonalát a kiállításnak, illetve hogy hogyan navigál az ismeretek között. Ezáltal pedig többszintű dinamikus befogadás lehetséges. És akkor szeretnék mutatni néhány példát az informatikai eszközök alkalmazásaiból a PIM kiállításaiban, bemutatva azt, illetve illusztrálva azt, hogy milyen lehetőségeket kínálnak ezek az eszközök, mennyire segítik a látogatót a befogadásban, illetve a kiállítás rendezőket az ismeret közvetítésében. A látogatók számára elsősorban élményszerűvé teszik a kiállításokat, ezeknek az eszközöknek az alkalmazása. De egy például a reneszánsz kiállításunk intrója, ami egy 3D-s grafikából készült, és a kiállítás fogadó falán ez fogadta a látogatókat, ráhangolva a kiállítás későbbi üzenetére. Ugyanakkor azzal, hogy bizonyos ilyen szimulációkat lehet megjeleníteni a kiállítási térben, valósághű élményt tudunk adni a látogatóknak. A ködlovagok kiállítás első termében tekinthető meg egy szimulációs víztükör, amely belesétálva valóban olyan érzése van a látogatónak, mint hogyha vízben sétálna, tehát ugyanúgy hullámzik a víz, és ezzel erősítve az első teremnek az üzenetét, ezt a nehezített járást, a befelé fordulást, az érzeteknek a kialakulását. Aztán egy másik példa, amikor átléphet a látogató virtuális terekbe, a Kazinczy kiállításunk intrójában szintén egy 3D-s grafikával készült animáció futott, ahol tehát itt a terekkel való játékra is egy jó példa, hogy átlépünk egy festményből egy következő térbe, majd Kazinczy szülőházába, ott végig sétálhatunk, és az egésznek a végén még egy másik festménybe érkezünk. Ez arra is jó példa, hogy olyan dolgokat állíthatunk, rekonstruálhatunk virtuálisan, amelyek ma már nem léteznek. Tehát Kazinczy szülőháza ilyen formában már nem tekinthető meg, viszont egykorú leírások alapján sikerült így rekonstruálni, és a látogató ezt végignézhette a kiállítási térben. És természetesen ezek az eszközök aktív részvételre motiválják a látogatót, ez is az élményszerű befogadást erősíti. Illetve, ahogy tudjuk, hogy a szövegeket a hipertext, illetve a szövegek linearitását a hipertext felbontja, ugyanígy a hipermedialitás és a digitális információt, tehát amikor egy infopultban tud navigálni a látogató, akkor ő maga döntheti el, hogy az ismerett anyagot hogyan kezeli, és milyen szinten, ez is szintén ugye hozzásegít a többszintű befogadáshoz. És a kiállítás rendezők számára is nagyon nagy segítséget nyújtanak ezek az eszközök, hatványozott információt közvetítenek, vagyis nem kell agyonnyomni a tereket, a falakat szöveggel, hanem el lehet rejteni pultok, információs pultokban, digitális képkeretekben, ilyen fülesekben, plazmatévékben. Igen, aztán a szövegkép-hang egyidejűségének a szolgáltatása is nagyon fontos, hiszen a médiakutatók mondják, hogy a vizuális kultúra időszakát éljük, vagyis hogy a kép uralja a világot, és ez nagyon fontos például az irodalmi múzeum szempontjából, mert hogy a szövegek háttérbe szorulnak, viszont pont a multimédiás technikák segítenek abban, hogy a szövegek beíródjanak médiumokba, és ezáltal így a kiállítás rendezők így tudják közvetíteni az ismereteket. Abban is nagy segítség, hogy absztrakt elvont elveket tudunk megjeleníteni érzéki módon. Például a körlovagok kiállításban nagy segítségünkre volt a szinesztézia eszközének érzékletesében a szózongora, illetve egy színorgona alkalmazása. Ezzel a látogatóban megértetve a premodernek egyik stílus eszközének a használatát. A műtárgyakat más kontextusokban tudjuk megjeleníteni. Itt a reneszánsz kiállítás legértékesebb tárgya, egy patéra látható. A hozzátartozó információkat az előtte lévő információs pultban tudtuk közölni, és mögötte pedig futott egy animáció, amely a lakomára készülést illusztrálta, és tulajdonképpen ennek a háromnak az egysége egyrészt magának a műtárgynak az autentikusítása, tudta megmutatni, másrészt az ismereteket közölte, illetve volt egy ilyen ráhangolás is az egészre. A múzeumpedagógiát is segítik ezek az eszközök. A nyugat kiállítás végén például minden látogató elkészíthette a kedvenc nyugat számát összeválogatott cikkek alapján, és a végén ki is nyomtathatta ezeket. És bővülő lehetőségeket adnak a kiállítások kommunikációjában is. Ilyen rendhagyó eszköz volt a reneszánszi vív, amely a közösségi hálóban a mintájára lehetővé vált a felhasználók számára, hogy ők maguk építsenek ki kapcsolatokat a reneszánsz alakjai között. Még gyorsan akkor annyit, hogy nagyon sok ilyen lehetőség van, és a szakemberek próbálnak lépést tartani a technikával, ugyanakkor megfogalmazódnak félelmek is az alkalmazásokkal szemben. A leggyakrabban a hangoztatott félelem az az, hogy a múzeumok hiteltelenné válnak, tehát hogy az attrakció lesz a fontosabb, és egy ilyen Disneyland jelenség válik jellemzővé. Természetesen nagyon fontos, hogy az élményszerűség és az ismeretátadás mindvégig egyensúlyban legyen, és a kiállítás koncepciójában jó beleépüljenek ezek az eszközök, illetve amiket láthatunk ezeken. A másik ilyen, hogy a műtárgy, mint entitás nem érvényesül, tehát az eredetinek lesz-e még értéke, ezt sokan megkérdőjelezik, hogy a média generáció fogja értékelni a sok digitális másolat használata után még az eredeti műtárgyakat. Illetve a másik ilyen, hogy szintén a digitális másolatok révén a kép és a test analógiája, tehát hogy a testtől elszakad a szubjektum, illetve egy fikcióvá válik ezekben a másolatokban, vagyis megfogalmazódik a szakemberek felé egy elvárás ma már, ez pedig a digitális felelősség.
Sok szeretettel köszöntöm én is Önöket. Én egy kicsit arról fogok beszélni, hogyha az első diát megkapom, hogy tulajdonképpen amikor arról beszélünk, hogy egy kiállításhoz tartozó informatika, vagy egy kiállítás mögött húzódó informatikai infrastruktúra, az tulajdonképpen mit is jelent, mit is foglal magában, mind hardware egységeket tekintve, mind pedig egy kicsit szoftveresen is megpróbálok betekintést mutatni, vagy adni Önöknek. Tenném mindezt úgy, hogy ezt egy kicsit felhasználnám azt az idősíkot, amit én a Petőfi Irodalmi Múzeumban eddig eltöltöttem, és belehelyezném ezt az egész mondani valómat egy informatikai fejlődés történetben. Ehhez vissza kell ugrani 2008-ban, amikor is a reneszánsz éve volt, és ennek alkalmából a múzeum készült egy reneszánsz kiállítással, aminek reneszánsz utak virtuális találkozások volt a címe, ami önmagában elég sokat mondó, mert ez volt az első olyan nagyobb szabású kiállítás, aminek törzsét alkotta tulajdonképpen az informatika. Viszont ahhoz, hogy az informatikát be tudjunk építeni egy kiállításba, meg kell határoznunk azt, hogy tulajdonképpen az informatikával mit szeretnénk elmondani, mi az, amit nyújtani szeretnénk a közönségnek. Van elsősorban egy ismeretközlési feladata, ami természetesen egy múzeumi kiállításnak gyakorlatilag a leglényegesebb része. Ezt az Évi által mutatott kis infopultok gyakorlatilag jellemezték már a reneszánsz kiállítás kapcsán, amit úgy oldottunk meg, hogy volt egy elég nagy belső terünk, volt középen a terem közepén ez a patira, és négy oldalról négy mini PC-vel ellátott állvány és információs pult adta ki az információkat. Ezek passzív információ átadás volt, tehát ezek mozgóképes, filmes animációk voltak, amiben nem szólhatott bele a felhasználó, a néző. Van egy illusztratív része a kiállítási informatikának, ami nem is feltétlenül információt szeretnék közölni, mint sem inkább talán az adott korhoz tartozó hangulati átadást, vagy annak színezését. És itt látható az a reneszánsz belső terem, amiről Lévi már beszélt. Ennek két falát hátulról egy-egy projektorral világítottuk meg, és az animáció tulajdonképpen arról szólt, hogy ezek a belső terek különféle napszakokban hogy jelennek meg. Az egyik oldalon, vagyis a képnek a bal oldalán egy hálószoba részlet látható, a jobb oldalán pedig az étkező, amit az Évi mutatott az előbb. Az illusztrációnak része volt még egy úgynevezett csillagtérkép alkalmazása ebben a kiállításban, aminek a fizikai megvalósítása az igen nagy kihívás volt, ugyanis volt egy apró terem, aminek a tetejét köralakba kivágtuk, és felülről egy projektorral világítottuk meg. Sajnos a fotó azért nem tudott ennél jobbra sikerülni, mert folyamatos mozgásban volt ez a korabeli csillagtérkép, ez folyamatosan forgott körbe-körbe. És az illusztráción kívül viszont része még az interaktivitás is most már egyre inkább ezeknek a kiállításoknak, és ugyanezen a képen alul látható egy monitor, ahol különféle bolygómozgásokat lehetett különféle paraméterekkel szabályozni a látogatónak. Az interaktivitáshoz tartozott itt még a reneszánsz szív alkalmazása is, amit ez a megnyitóról készült képek eléggé nagy érdeklődéssel fogadta a közönség. Tehát tulajdonképpen ismeretközlés, interaktivitás, illusztráció, erről szól tulajdonképpen ma egy kiállítás nálunk. 2009-ben volt Kazinczy Ferencről egy kiállítás, a Szép és a Jó címmel, és itt viszont az eddig megismert eszközök már eléggé áthallásosak, már nincsen egyértelműen illusztratív, ismeretközlő vagy interaktív felhasználási mód. Az előbb bejátszott Kazinczy intrónak a képe látható a legfelső fotón. Középen egy olyan érintőképernyő, amin egy nyelvhelyességi teszt volt tulajdonképpen, tehát a látogató az letesztelhette például a helyesírási készségeit, és a harmadik kép közepén, hát elég kicsibe, de van egy ugyanolyan infópult, mint a patéránál lehetett látni, ez egy reneszánsz életképet ábrázolt, és ennek egyes figuráira kattintva azok elkezdtek mozogni, és életre keltek. 2010-ben volt az 1800-as járatunk, az Erkel busz, ez volt Erkel éve. Na most ennek az informatikája az különleges volt, mert meg kellett oldani a buszt, hogy egyáltalán áramot kapjon, és ezt a Podgyásztérben kialakított kis fali ajzat tudta megoldani, egy hosszabbítóval rá lehetett kötni tulajdonképpen az egész buszt egy konnektorra. Ebben volt egy ilyen ismeretközlő tesztprogram tulajdonképpen, amit egérrel ellátott PC vezérelt. Ez volt az úgynevezett Erkel quiz, ahol az a művészről voltak különféle kérdések, és meg lehetett jelölni a helyes választ. Volt a busz hátuljában egy Wii játékkonzollal ellátott állvány, egy LCD monitor, LCD TV-vel, ahol tulajdonképpen egy egész zenekart lehetett irányítani. És volt a buszban egy illusztrációs rövidfilmet irányító média lejátszó, és itt tulajdonképpen a PC-ből már média lejátszóvá váltunk. És volt egy érintőképernyő is középen, ahol volt hozzá csatolva füles, és ez egy interaktív életrajzi program volt tulajdonképpen egy zenei átvezetéssel. 2010-ben jött a Ködlovagok című kiállítás, amiről Lévi beszélt. Itt 5 egységet mutattunk be, ugye a víztükör már látható volt. A bal felső sarokban látható az a hang, vagyis hát tulajdonképpen színorgon, amifelé, hogyha az ember betette a kezét, akkor az ott elhelyezett idézetet hangosan meg lehetett hallgatni. És volt az utolsó teremben egy kaleidoszkóp kivetítés, a középen lévő állványból egy projektor a monitort, vagyis a plafont világította meg. Hogy mi kell ahhoz, hogy ezeket használni tudjuk, röviden tényleg egy pár szóval elmondom még. Kell egy teljes integráció a kiállításban, tulajdonképpen a lényeg az, hogy ki tudjuk azt találni, hogy az átadni való információt hogy lehet abban ezekkel az informatikai eszközökkel integrálni a kiállításokba úgy, hogy az attól ne tűnjön el, vagy ne térjen el. Kell egy nagy anyagi ráfordítás, ugye projektorokról, gépekről beszélünk, a reneszánsz kapcsán majdnem 10 számítógép és 4 projektor volt, ami kiszolgálta a kiállítást. Ez elsőre horribilis összegnek tűnik, de lehet ezen trükközni. És kell egy hatalmas időbeli ráfordítás mindennek megtervezésére, és mind pedig ennek kivitelezésére. A jövő tulajdonképpen nyilván az újabb hardware egységek felhasználásán múlik, hogy tudunk-e egyáltalán haladni előre, és folyamatosan figyelni kell, hogy az informatika milyen irányba fejlődik, és ez mennyire integrálható egy-egy kiállításba. Szoftveresen pedig az interaktivitás tör egyre inkább előrébb. Azt látjuk, azt tapasztaljuk a kiállítások kapcsán, hogy az érkező csoportok és diákok nagyon lelkesen vesznek részt az interaktív dolgokban egy kiállítás kapcsán. És akkor köszönjük szépen a figyelmet. Elnézést a elnyújtott előadásért.
Köszönjük szépen, remek.